Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Nagybodó Tibor. A tartalomból: a gyónáshoz bátorság és alázat kell. Ha már megtettük az első lépéseket, akkor talán már sokkal könnyebb, mint azt gondolnánk. De mit is jelent ez a mindennapokban? Hogyan lesz a vallomásból felszabadulás, a szégyenből megváltás és a csendből találkozás? A mai Összhangban következzen egy bensőséges beszélgetés folytatása a bűnről, a megbocsátásról, az emberi törékenységről és az isteni irgalomról. Tartsanak velünk, amikor a gyónás lélektani mélységeiről beszélgetünk hittel, őszintén és tabuk nélkül. Témánk: a gyónás a bátorság szentsége. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Obermayer Ervin plébános posztulátort. Tisztelendő úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, igen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a műsorvezetőt és a kedves rádió hallgatókat. Nagy öröm számomra, hogy immár második turnusban tudunk beszélni egy ilyen fontos témáról, mint a Szent Gyónás. Az első részben elmondottam azt, hogy talán soha nem volt annyira szükséges a Szent Gyónásról beszélni nagyobb nyilvánosság előtt, mint a mi korunkban, amiben élünk, rendszerint azért is, mert nagyon sok a megsebzett ember, a megsebzett lélek, és az ember gyakorlatilag sokszor másoktól sebződik meg, és gyakorta saját magától is. És a gyónásban tulajdonképpen ezeket a sebeket igyekszünk a Jóisten segítségével begyógyítani, és olyan óvatos tisztelettel közelíteni a saját sebeinkhez a Jóisten kísérésével, hogy azokat ne megújítsuk, hanem hogy begyógyulás legyen ennek a folyamatnak a vége. Minden egyes szentgyónás a Jóistenhez való őszinte odafordulás, és a Jóisten törvényeinek alapján való vizsgálata a saját életünknek, és ez azért fontos, mert a Jóistennek jó törvényei vannak, és hogyha mi az életünkben jóságot akarunk elérni, akkor tulajdonképpen erről az oldalról, ebből a szempontból kell megközelíteni a mi bűneinket. Mi az, ami az ember életében rossz, amit elhagyna, ami sebzettséget okoz, és mi az az ellenpólus, ahová mi törekszünk, és ahová minden egyes Szent Gyónás alkalmával elhatározzuk, hogy meg fogunk érkezni.
Obermayer úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori Összhangot, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt, hiszen ez a műsor valahol a múltkorinak a folytatása, de különállóként is lehet tekinteni.
Igen, ez pontosan így van, különálló műsorként is lehet tekinteni, mert jó néhány érdekes kérdésről beszéltünk és fogunk beszélni, és ezek a kérdések, ha bár logikailag kapcsolódnak egymáshoz, mégis saját magukban is megállják a helyüket. Ilyen kérdésekről beszéltünk az elmúlt adásban, engedjék meg a hallgatók, hogy egy picit visszaemlékeztessek, vagy pedig egy rávezetést adjak erre a mai műsorra is, hogy a gyónásnak a lehetősége, a teológiai, biblikus fejlődése hogyan alakult a századok folyamán, másrészt, hogy alapvetően mi egy Szent Gyónás, és akkor itt elmondtam, hogy a Szent Gyónás az őszinte találkozás saját magunkkal és a Jóistennel. Hogyan zajlik a Szent Gyónásnak a folyamata, mik a lelki szükségletek, amik a Szent Gyónás keretében fellépnek, és akkor itt is elmondtam, hogy a lelki szükséglet az minden egyes embernek a természetes törekvése a gyógyulás irányában. Nincsen olyan ember sem testileg, sem pedig lelkileg, aki szeretne abban a lelki vagy testi betegségben megmaradni, amiben éppenséggel van. Minden ember alapvetően a saját élete megjobbítása céljából törekszik arra, hogy jobb legyen, hogy egészségesebb legyen, hogy szentebb legyen, hogy igazabb legyen, és hogy szebb legyen az ő élete. Egy másik nagyon releváns kérdés volt, amikor a műsorvezető ugye föltette nekem, felvetette a következő szavakat, hogy kinek kell gyónni. És én akkor azt mondtam, hogy mindenkinek kell gyónni, akinek lehetősége van erre, vagy aki belső lelki igényt érez arra, hogy az élete valamilyen szinten, már csak olyan szinten, hogy abban a lépcsőfokban megváltozzon, hogy kimondja az ő bűneit a jó Istennek, és reflektáltam itt ebben arra is, hogy a pap, ha bár fizikai jelenlétében ott van a gyóntató székben, mégis a jó Isten és a bűnvalló ember közötti interakció zajlik ebben a szentség kiszolgáltatásban. Egy másik releváns kérdés volt, azt hiszem, hogy az utolsó volt az elmúlt adásban, hogy terápiás hatása van-e a gyónásnak, és itt is elmondtam, hogy hiszen ezért megyünk be a gyóntatószékben, tehát szükségképpen van terápiás hatása, úgy a hit szempontjából, mint pedig a psziché, a lélek szempontjából. Azután még egy nagyon fontos kérdés, hogy egy pszichológiai beszélgetésnek mi a gyónáshoz való különbsége, vagy hogyan viszonyul a szentgyónás és a pszichológiai beszélgetés, és azt elmondtam, hogy az egyház hagyományában a gyónás az alapvetően némely faktorban különbözik a lelki beszélgetéstől. A lelki beszélgetés alapvetően egy lelki vezetővel, egy régről vagy nagyon konkrét indokok miatt kiválasztott lelki vezetővel történik, és hogy az hosszabb terjedelmű, a gyónás pedig az a felszabadító pillanat, amit ugye lelki beszélgetésben ugye elmondottunk, megbeszéltük, kifejtettük azoknak a problémáknak az okát, gyökerét, és akkor a Szent Gyónásba, a Jóisten kezébe letesszük azokat a hibákat, azokat a bűnöket, amik bennünket megsebeztek.
Köszönjük az emlékeztetőt, köszönjük a kiegészítést is. Folytassuk a mai összhangot a következő egyszerű kérdésünkkel. Mit jelent a bűntudat egészséges vagy káros megélése?
Alapvető különbség van az egészséges bűntudat, illetve a káros bűntudat, a visszatérő, tehát a folytonosan a bűnbe bennünket visszanyomó, visszaemlékeztető bűntudat között. A Jóisten az embernek alapvetően egy olyan bűntudatot adott, amely elvezeti őt a gyógyulásra. Az emberi különböző lelkiismereti elferdülések folyamán, és tudjuk jól, hogy nem csak ezek léteznek az emberi életben, hanem létezik a hit élet így tanítja, az egyház így tanítja, hogy létezik kísértés is, amelynek az alapja lehet az embernek a rosszra való hajlamossága. És ugye ez a kísértés az, amely folytonosan bennünket ugye negatív kontextusban emlékeztet arra, hogy milyenek voltunk, amikor meggyóntunk, gyónás előtt milyenek voltunk. És nagyon érdekes, hogy a Szentírásban egyetlen egy alkalommal sem említi fel Jézus a már megbocsátott bűnöket. Jézusnak a bűnhöz való viszonya a következő: meggyógyultál, fogd ágyadat és vidd, de ügyelj, többé ne vétkezzél. Jézusnak ez a visszaemlékeztetése és ez a felszólítása, a szentírása mindig pozitív bűntudatra, hogy mondjam, hajaz, vagy pedig mutat rá. És ez a pozitív bűntudat, ez a gyógyulás szolgálja. Nem feltépi, vagy fölszaggatja a sebeket, nem azt mondja, hogy emberként nem érsz te semmit, mert a múltban ezeket a bűnöket elkövetted, és gyakorta van olyan, hogy ha az embernek nem elég erős a hite, vagy nem elég erős az ember élete önmagában a szeretetben, jó Isten az emberek és a saját maga iránti szeretetben, akkor gyakorta sokszor visszaemlékezik, és kialakul egy helytelen bűnbánat, egy saját magát excesszíven, nagyon durván, nagyon lehúzó módon vádoló lelkiismeret. És akkor ott is van a probléma, amit lelkiismereti leg és lelki beszélgetésben az ember arra van rendelve, hogy ezeket a problémákat megoldja. A helyes bűntudat az azt jelenti, elismerem, hogy vétkeztem, hogy nem tetsző dolgot cselekedtem a Jóisten, a társadalom normái, a barátság normái alapján, azokat megbánom, S a Jóisten egyáltalán nem véletlenül törli el a bűneinket. Az egyik zsoltáros azt írja, hogy ha bűneink olyan pirosak lennének, mint a skarlát, a Jóisten kegyelme úgyis egészen hófehérré mossa a gyónásban a lelkiismeretet.
Ön szerint hogyan változik a hit élménye a rendszeres gyónás által?
A gyónásnak a lényege, hogy bocsánatot kérek, és nekem megbocsátanak. A hitnek a lényegét pedig ez a gondolat alapvetően magában hordozza. Hogyha ez nem lenne így, például a mi atyánkot sem tudnánk igaziból és teljes szívvel imádkozni. A mi atyánk ugye az első mondatában, ugye mi atyánk, aki a mennyekben vagy, ez annyit jelent, hogy a mi édesapánk, aki édesapai tulajdonságai révén vigyáz ránk, helyre igazít, de megbocsát nekünk. Alapvetően a gyónásban az a hit élmény, tehát ez az atyai hit élmény van benne, hogy van egy atya, aki rendre utasít engem, aki tanít, vezet engem az életem folyamatain keresztül, és akihez én folytonosan visszatérhetek. A Szentírásban a legmeglepőbb és a legalapvetőbb életérzés a bűnbánattal kapcsolatban az a éppen a tékozló fiú példabeszédében van benne, amikor rájön a fiatal ember, aki az atyának a vagyonát, tehát az Isten kegyelmét eltékozolta, és rájön ott a porban, a mocsokban, a bűnben, hogy atyám házában nekem sokkal jobb volt. Felkelek, atyámhoz megyek, és elmondom neki, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És a mennyei atya, tehát a jó Isten, mert ezért tehát jó Isten, tehát mi ezt a hitünk szerint így valljuk, hogy jó Isten, az a jó Isten megölel minden egyes seb begyógyulásával engem, az én lelkemet megöleli. Ezt akár gondoljuk, hogy így van, akár nem, ez létező valóság. Én nem hiszem, hogy a rádió hallgató közül nem volt olyan életérzése senkinek sem, hogy amikor sikerült valakivel kiengesztelődni, akkor minthogyha valami átölelte volna az én lelkemet, és én is átöleltem a saját lelkemet.
Milyen kapcsolatot és milyen összhangot teremt a gyónó és a gyóntató között ez a bensőséges szertartás, kapcsolat és összhang tehát?
Az összhang az akkor és olyan módon kell meglegyen, hogy ennek az összhangnak a lényege mindig az őszintesség. Őszintesség a gyónótól és őszintesség a gyóntatótól. A mai világban egy picit talán az embernek van egy olyan kétkedése, egy olyan kísértése, hogy ó, hát csak az alapvető dolgokat gyónom meg, mert úgy specifikusan miért menjünk bele a dolgokba, miért egy földi embertől kérjek tanácsot, stb. És ilyenkor az ember mindig ignorálja a Jóisten kegyelmét, a Szent Lelket, a Szent Háromság egy Istent, aki ott van a Szent Jónásnál, és aki hallgat bennünket. És az ember gyakorta azt elfelejti, hogy a Jóistentől nem szabad, és nem is lehet semmit sem eltitkolni. Tehát az alapja a jó Szent Jónásnak és a jó gyóntatásnak az az őszintesség. Persze az olyan őszinteség, ami gyógyítani akar. Nem az olyan őszinteség, ami bemenvén egy házba ajtóstól ront rá mindenkire, és mindenre, ami ott bent van. Az ember lelke egy nagyon érzékeny, hogy így nevezzem, műszer, amihez finoman kell hozzányúlni, és amit finom hangolással lehet jó útra téríteni. És ezen az őszinteségen alapulva, úgy a gyónó, mint a gyóntató fejlődést tudnak elérni a lelki élet vagy a hit élet talaján. És ez a fejlődés nem lesz más, mint hogyha újból és újból valami szembesít engem a régi bűneimmel, akkor megnézem azokat, és tovább lépek.
Folytatva a gondolatot. Megbocsátani önmagunknak. Miért sokszor ez a legnehezebb? Mert így van.
Igen, azért, mert az ember a legmélyebben ismeri saját magát, és ismeri azokat a körülményeket, amiben a bűnt elkövette. És sokszor irulva és pirulva kell saját magunk előtt megvallanunk, hogy azért bármennyire állítom, hogy azt a bűnt véletlenül követtem el, a háttérben esetleg volt egy pici rossz indulat, egy pici rossz májusság, stb. És ezért az én véleményem legalábbis ez, ezért olyan nehéz, hogy saját magunknak megbocsássunk, mert gyakorta és nagyon sokszor egy ideális képet festünk föl saját magunk előtt magunkról. Én vagyok a legügyesebb, én vagyok a legszebb, én vagyok a legbölcsebb, én tudok a legjobb rádió előadásokat készíteni, felkészülök, a legjobb előadó vagyok, stb. És a Jóisten a lélek csendjének mélységén egy tükröt tart az emberi szem elé. És nagyon nehéz ezzel a tükörrel szembesülni, amikor ki kell mondanom, hogy hát nem biztos, hogy én vagyok a legügyesebb. Lehet, hogy ügyes vagyok, de nem biztos, hogy én vagyok a legügyesebb. És az önmagunknak való megbocsátás gyakorlatilag azért nehezebb, mert nem jön ránk egy társadalmi nyomás, vagy például a 10 parancsnak a nyomása, hogy te a másik emberrel így külsőleg haragban vagy, nem akarsz megbocsátani, vagy nem tudsz neki megbocsátani, de a belső nyomás sokkal nagyobb az önmagunknak való megbocsátás talaján.
Mennyire van helye a gyónásnak ebben a mai világban?
Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy a katolikus egyház 7 szentsége közül a leginkább gyógyító hatást kifejtő a Szent Gyónás, vagy lehetne a Szent Gyónás. A szekuláris világot ezt nagyon sokszor szoktuk emlegetni, és nagyon sok ilyen rigmust szoktunk fölemlíteni. A helyzet viszont az, hogy a világ annyiban szekuláris, amennyire mi szekulárisak vagyunk. Tehát, hogy a világ egyszerűen nem csak úgy lett szekuláris, hanem azért lett szekuláris, mert mi azok vagyunk. De a Jóistennél mindig van lehetőség az, hogy arra, hogy visszatérjünk a Jóisten tenyerébe. És a Jóisten tenyerébe levés az a Szent Gyónás által születik meg bennünk. Tehát, hogy a Jóisten tenyere, ott jóság van, ott igazság van, ott szeretet van, ott szépség van, és ott szentség van. És a szekularizált világban a gyónás ehhez segít bennünket, hogy a nagybetűs szentséghez visszataláljunk, vagy a nagybetűs igazsághoz, vagy a nagybetűs jósághoz. Annyira szép életérzés az, amikor egy jó Szent Gyónásban úgy átérezzük azt, hogy hát ez az, valahova visszataláltunk, ami a mi életünknek a csúcsa és a forrása. Ahol nekünk mindig lennünk kellett volna, de valamiért ezt elhanyagoltuk.
Mi történik akkor, ha valaki már, hát nem hisz a gyónásban, de mégis hiányzik neki a megkönnyebbülés érzése?
A gyónásba való hit az alapvető kell legyen a keresztény ember életében. Hogyha valaki a Szent Gyónás hathatóságában vagy kegyelmeiben nem hisz, egy-két történetet javasolnék a Szent Írásból elolvasni. Egyrészt ott van a tékozló fiúnak a története, a bűnös ember megtérése a mennyei atyához. Másrészt ott van a beteg embereknek azon beteg embereken történt azon csodatételek, amelyeket az Úr Jézus Krisztus véghez vitt a betegeken. És azokat a pontokat kell nekünk megtalálnunk a Szentírás alapján, hogyha vissza akarunk térni a keresztény katolikus hitünk alapjához, ahol valami meghökkentő van számunkra. Például ez, hogy ügyelj többé, ne vétkezzél, ez egy meghökkentő lehet egyes ember számára. Vagy akár ott van a bűnbánó asszonynak, mikor az Úr Jézus egyszerűen lehajol, és a bűnbánó asszony és a farizeusok előtt az asszonynak a bűneit elkezdi az ujjával a porba írni. És megkérdezhetnénk, hogy hát jó, ez mit jelent, hogy az Úr Jézus leírja a bűnöket? Tehát egyrészt, hogy Istenként nagyon jól tudja azokat a lelki sebeket, amiket az illető asszony, akit oda vezettek, hogy megkövezzék, hogy miket hordoz. A jó Isten jól tudja, és érdekes, hogy az Úr Jézus nem stílusvesszővel agyaktáblára írta, vagy nem pergament tekercsre írta az asszonynak a bűneit, hanem a porba. Miért a porba? Mert Isten lehelete, Isten szele, azt, ahogy az asszony megvánta a bűneit, úgy törölte el. Úgyhogy ebben a tekintetben, hogyha szeretnénk, és én ajánlom, hogy találjunk vissza ehhez a hithez, és egy picit hagyjuk ezeket a népies kicsinyességeket, ugye, hogy hát a papnak gyónok és földi ember, és akkor teljesen nem vagyok őszinte, mert de akkor nem is lesz lelki gyümölcse. És egy picit hagyjuk azt, hogy a pap mennyire unhatja, hogy ugyanazokat a bűnöket gyónom meg. Tehát ezeket a, engedessék meg, hogy ezt mondjam, ezeket a pórias felfogásokat egy picit az ember, hogyha saját magának kegyelmet akar a jó Istentől, egy picit félre kell tenni. Mert az valóságosan igaz, hogy a gyónás alkalmával a pap ott van a gyóntató székben. De ne felejtsük el, hogy a pap, ő mindig közvetítő. Tehát például a Szentmisében is, hogyha nem a gyónásról beszélünk, hanem a Szentmiséről. A Szentmisében is a pap in persona Christi, tehát Krisztus személyében van jelen, és Krisztus személyében mutatja be a legszentebb áldozatot. Tehát nincs a katolikus egyházban, sem a gyónásban, sem semmilyen más szentség kiszolgáltatásában egy ilyen meghasonlott szerep, hogy addig ott ez vagyok, és máskor más. Tehát nincs ilyen. És az emberben sem szabadna legyen egy ilyen meghasonlott szerep a hitével, a kereszténységével, az egyházával kapcsolatban, hogy hát bent a templomban van ez a nagy visszatérés a jó Istenhez, van ez a nagy megtérés, ott nagyon sírunk a bűneinken, stb. És akkor ezt a szép köntöst, amit az ember a lelkére felöltöztetett, vagy rávett, a templom sarkánál, vagy ajtósarkánál ott hagyja, és csak akkor veszi újból vissza, amikor visszamegy az Isten hajlékába, a templomba. Általában ugye a Szent Jónás a templomban szokott lenni, ez a szent momentum a gyóntató székben, ami a templomban van, ott szokták, ugye az egyházot szoktak kiszolgáltatni, de ez nem, ez azért van, hogy a világba kivigyük, és így ne legyen szekuláris a világ. Ugye az előzőekben beszéltünk a szekuláris világ, annyiban szekuláris a világ, amennyiben én szekuláris vagyok. És nekünk papoknak is erre kell törekednünk, hogy ugye mi jelek vagyunk a társadalomban. Mi valaminek a képviselői vagyunk a társadalomban, nem 8 órában dolgozunk, és utána nem. Tehát nekünk ezt folytonosan ezt tanították, és az ember a papságát komolyan gondolja, és ez így van a lelkemény, jó Isten így ültette el, hogy annyiban szekuláris a világ, amennyiben mi szekulárisak vagyunk.
Plévános úr, mi történik azokkal, akik nem gyónják meg a bűneiket, pedig meg kellene?
Azokkal, hát a jó Isten a tudója, hogy minden lélekkel miután elhagyja ezt a földi valóságot, mi történik. Az egyház soha senkiről nem jelenti ki azt, hogy elkárhozott még Júdás apostolról sem. Ugye az iskarióti Júdás, aki az Úr Jézust ugye elárulta. Én szerintem a kérdés annyiban és olyan módon lenne releváns, hogy mit gondol azoknak a szenvedéséről, akik már nem gyónnak. Én erről egy egyszerű képpel mondva azt gondolom, hogy sajnálom azokat a lelkeket, akik életük 200 kilós kövét, életük 20 kilométerén kell cipeljék, ahelyett, hogy 10 métert cipelnék. Nagyon rossz egy olyan élet az én véleményem szerint, ami nem tud bocsánatot kérni, és nem is tud már megbocsátani senkinek sem. Mert jól tudjuk, hogy a Jóisten, aki nekünk hús szívet akar adományozni, ezt már Ezekiel prófétánál a Jóisten kinyilvánította az embereknek, aki nekünk hús szívet, tehát érzékenységet akar adni, az a Jóisten azt akarja, hogy a mi életünk jó fele forduljon. És a kimondott szónak és az eldobott kőnek hatása van. És nem mindegy, hogy a mi kimondott szavaink, azok csak olybá tűnnek, hogy hát most esetleg elmondtuk, és ahhoz nem tartjuk magunkat hozzá, és egyáltalán nem mindegy, hogy az ember azokat a sebeket begyógyítassa-e az Istennel, a másik emberrel és saját magával, amiket szükségszerűen élete folyása alkalmából kapott másoktól vagy saját magától. Nem mindegy, hogy ezek a sebek be vannak-e gyógyulva. És higgyék el nekem, a kedves hallgatók, hogy nagyon sokat jelent egy embernek, és aki esetleg kételkedik, menjen el egy lelki vezetőhöz, és próbálja ki, hogy mennyire hathatós az, hogyha a másik, aki lelkiekben talán járatosabb, és a papnak járatosabbnak kell lennie lelkiekben, mint a kedves híveknek, meghallgat engem, pusztán ez. Én nagyon sokszor látom azt, amikor elmegyek betegeket látogatni, ugye a katolikus papok minden hónap első péntekén, ugye Jézus szíve, az irgalmas Istennek a szíve, ugye ezen az emléknapon minden hónap első péntekén a katolikus papok felkeresik az időseket és a betegeket, akik nem tudnak elmenni a templomba. Szent Jónást végeznek az illetők, és szent áldozáshoz járulnak. És higgyék el, hogy már az nagyot jelent egy ember számára, hogyha valaki egy pap meghallgatta. Annélkül, hogy tanácsot adott volna, az majd a tortára az úgynevezett hab. De már az nagyon sokat jelent, hogyha meghallgat engem valaki.
Köszönjük a választ. Hogyan lehet rávenni a fiatal generációt, hogy kihasználja a Jónás adta lehetőségeket?
A fiatal generációt nem rávenni kell, nem rábeszélni kell, hanem megmutatni, hogy az miért jó. Ugye az erdélyi történelemben és itt a román történelemben, tehát országunk történelmében volt egy olyan periódus, most szándékosan nem akarom a nevét kiejteni, amikor nem szabadott ugye templomba járni, nem nézték jó szemmel, hogyha valaki Szent Jónást végzett, hogyha szent áldozáshoz járult, ha gyermekeit első áldoztatta. És bizony voltak olyanok, akik tényleg féltették az egzisztenciát, vagy féltek valami más okból, és tényleg elhanyagolták azt, hogy gyermekeiknek megmutassák a hitnek a lényegét, az erősségét. És ezért mondom, hogy a fiatalokat nem rábeszélni kell a Jónásra, hanem megmutatni, hogy miért jó az. Hogy miért jó, hogy egy fiatal, akinek számos egzisztenciális kérdése van, és kérdések az érettségi körül, azután pedig a nyolcadikos vizsga, régebb abszolváló volt leánykori nevén, most pedig fogalmam nincs, hogy valami vizsgát most mondták a minisztránsok, hogy kell menni, vagy voltak vizsgázni nyolcadik végén, hogy jöjjenek a papbácsihoz, és kérdezzék meg, hogy hát lelki atya, mert egyébként a papbácsi az lelki atya. Te hogy látod? Mit ajánlsz? Csak ehhez a fiatalságnak kell látni vonzó példákat. Tehát a fiatalság az már rég lejárt, hogy valakit rábeszéltek arra, hogy menjen el Szent Jónást végezni. És milyen nagy hatása van itt a szülőknek. Mert sokan mondják, hogy jó, hát a papbácsi majd hittanórán megtanítja a gyerekeket imádkozni, megtanítja a 10 parancsolatot, stb. De azt ne felejtsük el, hogy minden gyereknek a szülő az első evangélistája és evangélizátora. Tehát az örömhírnek az átadója az mindig a szülő. Én engedjenek meg egy személyes történetet, én soha nem tudom azt elfelejteni, hogy az én nagytatám, nagymamám és az én édesanyám gyermekkoromban mennyire ájtatosan vettek részt a szentmisén, és milyen természetszerű volt az otthon Csigdelnén, hogy volt a nagybőjt folyamán virágvasárnap délutánna kaláka gyontatás, tehát amikor idegen gyontató atyák jöttek, és ott a kedves hívek, az egész falu közösség, az egész egyházközség elment meggyont, hogy milyen vagány érzés volt az, hogy tényleg ott voltunk közösségben, mindenki elcsendesedett, készült a szentgyónásra, és az én drága nagyszüleim és az én drága édesanyám, ők is ott voltak, együtt mentünk, és láttam és éreztem én is már első áldozás után, hogy mennyire nagy értelme van ennek. Mert nagyon sokszor ugye a fiatal, a szülőnek valahogy nem nyílik meg annyira. Ezért külső embernek, vagy egy lelki atyának sokkal szabadabban tud beszélni azokról a problémákról, amik őt gyötrik. És én ezért bátorítom a fiatalokat, hogyha esetleg most hallgatnak, hogy mindenkinek legyen lelki atya. Ne engedjék azt meg, hogy különböző mendemondák alapján eltántorodjanak a lelki vezetőktől, vagy eltántorodjanak magától az egyháztól. Mert az egyház az jó intézmény. Az Úr Jézus Krisztus hozta létre. A papság az a szentség, amivel az Úr Jézus segíteni akar az embereken. És mindenféle mendemonda, mindenféle, hát akár felvetődő hírek, tudósítások mellett nagyon sokan vannak, akik a papságot komolyan gondolják, és az egyház intézményét a legkomolyabban gondolva Jézusra a legkomolyabban tekintenek.
Emlékszik-e olyan gyónásra, amely mély nyomot hagyott önben, és esetleg tudna-e példával, történettel is élni a válaszában?
Ez egy érdekes kérdés azért, mert emlékszek nagyon mély szentgyónásokra, viszont példát nem oszthatok meg. Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a katolikus egyházban a gyónás szentségét, szentségi titok, szentségi pecsét védi. Tehát mindaz, ami ott bent elhangzik, az nem kerülhet ki külső hallófülekhez. És hallófülek, hogy mások valami értelmet vegyenek ki belőle. Mindaz, ami bent történik, az a gyónóra, a Jóistenre, és közvetítőként a gyóntatóra tartozik. Természetesen voltak nagyon mély szentgyónások, amikor láttam, hogy milyen sokat jelent, hogyha a Jóisten valakit felemel. És lelki beszélgetések is voltak, olyan mély lelki beszélgetések, amikben láttam, hogy gyógyulás van. És én ezt csak a saját személyes érzéseimet tudom elmondani, mert ugye ami ott bent elhangzott, azt nem, azt a gyónási titok pecsétje védi. És a saját megérzésem ezekkel az esetekkel kapcsolatban mindig az volt, hogy minthogyha az az ember egy beteg ágyba feküdt volna, és mégis valami felemelte. Tehát a Jóisten kegyelme, ami felfele emel, nem lefele nyom. Tehát nincs, az Istennek nincs ilyen kegyelme, ami lefele nyom engem bele, hogy fulladjak bele a bűne, és az a felemelő érzés. Vagy, hogy is mondjam, tehát az aha érzés, hogy hát ez tényleg jó dolog. Hát ez milyen jó, hát ezt eddig nem tudtuk, vagy eddig nem is hallottam, stb. Tehát inkább lelki beszélgetésben láttam emberek arcán ilyen pozitív kifejezéseket, és persze volt sírás a szentgyónásban, volt, amikor vigasztalni kellett, volt, amikor bátorítani kellett, mert sajnos korunkban elég sok a bátortalan ember.
Rendben, plébános úr, nem éltünk példával, mert nem lehetett, de akkor másképp kérdezve, volt-e olyan, hogy olyan helyzet, hogy valamit nehéz volt kimondani, de hát mégis megtette?
Igen. Nem is, hogy nehéz volt kimondani, mert ez a szó fordulat, hogy nehéz, a szentgyónásban inkább másképp hangzik, ami nyomot hagyó volt. És erre, kedves hallgatók, ne úgy gondoljanak, hogy nagyon nagy megszidás, vagy veszekedés, vagy ilyesmik lettek volna, hanem Amit nehéz egy picit kimondani, az talán az, amikor az embert szembesíteni kell saját magával, mert hogy mondjam, az emberben azért van empátia, és gyakorlatilag ez az empátia harcol azzal az igazság érzettel, az igazság képviselettel, amit nekünk a gyóntató székben kell képviselnünk. Isten, és ez mindig így van, tehát az igazságosság fényében lássuk a Jóistennek az irgalmát is fordítva. Tehát gyakorlatilag emberi ésszel ez a kettő összeegyeztethetetlen, mert az emberi ész mindig azt mondatja velünk, hogy hát igen, hogyha valaki bűnt követett el, akkor az kapja meg a büntetését. De a Jóistennél ez a fajta büntetés, ez nem olyan büntetés, mint az embereknél, hanem ez a fajta büntetés a Jóistennél, ez a készség, ami megfordítja az embert, tehát hogy a szembesítés maga, hogy mondjam, a büntetés, vagy ami egy picit nehezebb az én számomra, de szerintem más lelkivezetők számára is ugyanígy.
Szerintem a gyónás nem pusztán a bűnök felsorolása, hanem egy lélek útja a megtisztulás felé. Tehát aki bátor az igazságban és alázatos a szeretetben, az nem csak bocsánatot nyer, hanem új kezdetet is.
Igen, így van. És mindez az új kezdet honnan tud elindulni? Ez nagyon fontos kérdés az ember számára. Érezték-e a kedves rádióhallgatók saját életük folyamán, hogy életüknek valamely szegmensével, amit bűn itatott át, torkig vannak? Vagy ez a székely kifejezés ugye, hogy megcsömörlöttünk a bűntől. Tehát amikor már valóságosan nem állhatják azt a dolgot, amit megtettek. És mindig, ugye ez azt gondolnánk, hogy ez az ember lelkét kikészítő dolog, de ez lehet a Jóistennek a kegyelme is, ami arra vezet, hogy a megcsömörléstől induljunk el az egészséges diéta útján, és a diéta ilyenkor a bűnöktől való önmegtartóztatás. Sokan ugye kétségbe vonják, hogy az egyház nagyon gyakran ugye óva bűntől, de tudatosan óva bűntől, mert az egyháznak az a küldetése ebben a világban, hogy ezt a megcsömörlöttséget az ember lelke ne érje el. Tehát vannak az ember életében olyan dolgok, amiket szeretne kidobni, de ezeket a kidobásokat, hogy tovább bennünket ne fertőzzön, hogy tovább bennünket ne sújtson le, csak kicsidenként lehet megtenni. Az nem egy őszinte dolog, amikor valaki azt mondja, hogy hú, egy 10-15 éves bűn folyamat volt az én életemben, és akkor én most egy perc alatt mindent kidobtam. Akkor vagy a következményeket, vagy a teljes mértékben az előzményeket nem dobtam ki, és mindig a helyes és jó szent gyónás és lelki beszélgetés az, ami nem a fűnyíró elven működik. Tehát, hogy a gyomot vagy a burjányt lekaszáljuk a föld felszínével azonos, tehát horizontális síkban, hanem a jó szent gyónás az mindig az, amikor a gyökeret találjuk meg. És hogyha a gyökér ki van tépve, az újra nem fog nekünk oda csirázni. Ezért fontos a Szent Jónásban, lelki beszélgetésben az őszintesség, és csak annyit kell mondani, Istenem, te látsz engem. Tudod, hogy én milyen vagyok, milyen az én temperamentumom, és hogy hogyan vezettem 15 éven keresztül az életemet. Jöjj és segíts rajtam. Ennyi.
Tisztelendő úr, szép lassan a műsor időnk végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszaid és ezt a nagyszerű beszélgetést is. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Obermeier Ervin plébános posztulátor nevében is. Elköszönök, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.